közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Luther Imre, a művészbejáró vendége. Most ilyenkor bajban van a műsorvezető, hogy mi a fene is ő, mert úgy körülbelül egy litániát kéne elsorolni, hogy hát ugye műsorvezető, meg szerkesztő, meg költő, meg fesztiváloknak a szervezője, meg a jó Isten tudja még mi minden. Rengeteg díja van a Magyar Arany Érdemkeresztől a Bánffy Miklós, a Radnóti díjig, és hát egyszer nem tudom, hogy ezt hogy tudja beosztani magának, hogy mi jön ki, de majd ezt megbeszéljük. Utána jön a kritikai rovatom, beszélek arról, hogy Pécsi Ildikó 85 éves lenne, Miklósi György, nem tudom, emlékeznek erre, egészen kiváló epizódista volt a Víg Színházban, majd a Radnótiban ő 100 éves lenne. Aztán szó lesz a Szvicseriti Szolnoki előadásáról, Béres Attila rendezésében itt Pesten is vendégszerepelt, és beszélek a Mitem két előadásáról, igazán egzotikus dolgok, az egyik egy albán produkció olasz beütéssel, a másik meg egy kínai, na hát akkor ez lesz. Na Imre, szóval hogy vagy te ezzel, hogy reggel mondjuk fölkelsz, és tudod, hogy mi mindent kell csinálnod aznap. Én közel se csinálok annyit, mint te, de velem is van, hogy leülök a géphez, és szóval mit kell ma megírnom? Mit hagytam félben? Mi a fene van? Szóval te ezzel hogy vagy?
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást, Gábor. Jó itt lenni. Hát az az igazság, hogy amikor reggel fölkelek, akkor mindig megnézem a naptárat, de már lefekvéskor is. A kettő között nem telik el túl hosszú idő, mondanom sem kell.
Tehát az azt jelenti, hogy nem alszod ki a 8
órát? Hogy az ember sokat aludjon, és attól, hogy alszik, attól regenerálódik testileg, szellemileg, fizikailag és lelkire, mindenhogyan. Nekem ez azért viszonylag kevéssé van meg. Nem mondom, hogy jól érzem magam attól, hogyha keveset alszom, de az tény és való, hogy este nehezen kezdek el aludni, mert pont az a nyugalmi időszak, amikor nem csörög a telefon, nem jön SMS, nem kell figyelnem, hogy mi történik a közösségi médiában, a politikában, a közéletben, a kultúrában sem történik senki, mert mindenki alszik jóformán, én meg tudok alkotni. Na, ennek mondjuk a feleségem kevésbé örül, de az tény is való, hogy mondom, lefekszem, az olyan éjjel 1-2 körül történik, és általában azért 6-7 körül én már kelek. Tehát nem a 8 óra nincs meg, hanem általában csak a 4 vagy annál is kevesebb nagyjából.
Na jó, de azt hogyan csinálod, hogy te nem vagy ez az éhen haló költő? Ez aztán pláne izgat engem, mert én azért nem vagyok költő, de azért félig meddig ez a típus, aki úgy, hát az anyagi dolgokkal fúr. Te meg úgy állsz a lábadon, és lehet tudni, hogy jól élsz, és ezt még nem is szégyelled.
Hát nem, hát
hát egy ilyen jogász végzettséggel, tudod, mik a fineszességek, tehát, hogy kultúrát közvetítesz, kultúrát csinálsz, és azon kevesek közé tartozol, aki ebben a szektorban, hát, hogy mondjam, jól el van.
Köszönöm, egyébként ez az apukám révén van elsősorban, mert igen, ő gazdasági szakember, ő a Nemzeti Bankban kezdett annak idején, ő 38-as születésű, tehát mondhatnám, hogy nem mai fiatalember, de egy örök fiatalember, de ő az, aki olyan tényleg olyan beállítottsága és beütésű, hogy a mai napig például a saját pénzügyeimet nagyon jó szívvel, meg jó érzések adom át neki, hogy ő kezelje, mert ő tudja, hogyha valami megtermeli, én termelem meg, de ő állati jól tudja forgatni, például pontosan tudja, hogy milyenek a tőzsdei alapok, a piaci részvények, nagyon jól tudja azt, hogy a kincstárjegyek hol milyen hozamot hoznak, a valuta mikor, hol, merre mozog, és persze ingatlan forgalmi szakértő, biztosítási szakember, szóval sok mindent csinált, ami ehhez hozzátartozik.
Ez számomra mind roppant rémisztő dolog.
De ő, és ráadásul egyébként elképesztő humánus ember, tehát hogy közben imádja kultúrát, egy dolgot nem szeret, hogyha egy hölgy áriázik, azt egyszer nem
áriázik.
Igen, tehát nem, operában egy hölgy áriázni kezd, azt ő nem bírja. Minden más nagyon szívesen, azt leszokta némítani, és úgy figyeli.
Apám se bírta, nem csak a hölgy, a férfi se, mindig azt mondta, hogy az opera olyan műfaj, ahol az embereknek akkor is kedvük van énekelni, ha haldokolnak. Érted? És ezzel úgy megvolt, anyám megimádta.
De érdekes.
És már 8-9 évesen ott ütetett engem az operában.
De hát én közben rájöttem, hogy miért van ez nála, mert nem érti a szöveget. Tehát ő azért szereti azt, amit én csinálok, mert a szöveg központú, és a szövegen keresztül jön át az érzelem alapvetően. És a...
De miért nem érti? Hát
mert nagyon sok opera énekesnek. Nagyon sok opera énekesnek nem tudok.
Magyarul.
Ja, hát jó, de ha magyarul énekelnek, nem érti. Tehát hogy az a baj, hogy ugye nagyon sokan úgy énekelnek operát.
De hát
hogy...
most már alig énekelnek magyarul.
Na mindegy, szóval na tényleg ez a vele a probléma. Én egyébként meg nagyon sokat fektetek vissza a kultúrába. Sok mindent csinálok, tehát amellett, hogy a költészet megvan, az irodalom megvan, a Sorok között című műsorom, vagy könyvet írok, meg szóval nagyon-nagyon sok mindent csinálok. Amellett Orfűn van egy Horizont idéző verspark, ez egy 7000 négyzetméteres verspark, ezt én 4 éve vásároltam, bocsánat, a Telekomtól a saját cégemmel, és fölfejlesztettem, hogy valódi verspark legyen, tehát amikor bemegy a látogató, szét tud nézni a költőkről elnevezett, költői művekről elnevezett és berendezett házak között, vagy ott van egy Latinovics klub, egy Wigman Alfred verskuckó, van egy csomó olyan fajta szolgáltatás sportpályától, elektromos autó töltésig, ami mind költészet ihlette elnevezést kapott, és közben meg park motelként is üzemel. Tehát ez például egyik lába az embernek.
Hát erre mondják, hogy ügyes.
De ezt egyébként nagyon büszke vagyok arra, hogy 0 forint Európai Uniós vagy hazai forrásból építettem meg, tehát ez mind saját pénzből ment. Valószínűleg soha nem fog úgy visszajönni, de hogy azért mondom, hogy fektetek vissza, de közben meg amiket csinálok a kultúrában, fesztiválokat, vagy olyan fajta könyveket, minden egyéb, azok sikeresek. Tehát, hogy most például a Test és Tudat című kötetem, ami ugye tavaly december 3-án jelent meg, tehát idén, most jelen például a fél éves, abból több mint 1000 példány ment el, úgyhogy 1100 százat nyomtak belőle, ami viszonylag ritka már önmagában is, és épp ma szólt a kiadó, az Athenaeum kiadó, hogy kijött a második kiadás újabb 1000 példánya. Ezek nem nagy számok, de relatíve nagyon nagy számok ahhoz képest, hogy mondjuk verses kötetből nagyon, nagyon csekély számú, általában 5-600 vagy annál kevesebb példányszámban jönnek ki, és ez meg országos terjesztésben pillanatok alatt elfogyott. Szóval ezekből azért jön nyilván bevétel, meg amit csinál az ember, tehát nem csak a jogdíjban, fellépésekből, Jávori Fegyával, Huzella Péterrel, Gerendás Péterrel járjuk az országot, van, hogy Király Viktorral, Király Lindával közösen, tehát hogy ezek az estek, verskoncertek, vagy különböző ilyen soron kívüli beszélgetések, produkciókkal, ezek azért nyilván nagyon-nagyon sok van belőle.
Igen, te azt mondod, hogy tulajdonképpen azt tanultad meg a jogász szakmától, hogy nem lehet átverni, megállj abszolút a lábadon, és azt alakítottad ki magadnak, nem tudom, hogy te mit gondolsz, hogy ez mennyire sikerült, hogy megtaláld azt a meccset, hogy tisztességes is maradj, ám de...
Szó szerint, és hogy ne függjek a politikától, ez nagyon fontos.
Hogy, tehát,
hogy ne függjek a politikától. Mert Magyarországon nyilván a politika, a közélet...
De lehet nem függni.
Szerintem anyagilag mindenképpen. Tehát én mondom, én nem vettem föl támogatásokat azért, hogy azt elérjem, ami...
De a fesztiválokhoz csak?
A fesztiválok azok csak úgy tudnak működni, mert ugye ezek mind non-profit fesztiválok.
Hát azért mondom.
Hát azért akadozik a Bújtorfilm Fesztivál is, mert hogy a gyakorlatilag jelen pillanatban vagy az önkormányzat, vagy az állam mindig gondolkodik azon, hogy egyébként a jogszabályra kötelező közművelődési szerepkörének vajon eleget tud-e, vagy eleget akar-e tenni.
De figyelj, azért nem úgy van az, hogy jó, de mondjuk nem dumálhatsz dolgokról ahhoz, hogy.
Nem, soha senki nem kért. Nem.
Tehát, hogy jó, de hogy magadtól. Tehát nekem, amikor én kaptam a Magyar Arany Érdemkeresztet, akkor voltak ilyen dicshimnuszos kommentek, és volt egy, amelyik viszont a következőt kérdezte tőlem, mit tettél ezért, illetve mit nem tettél ezért. Na most érted a kérdésedet.
Azt értem, de azért ez egy borzasztó dolog, és aláírom.
Borzasztó, hogy ezt fel kell tenni.
Igen, és aláírom, de... hogy nagyon sok díj oda megy, ahova nem kéne, hogy menjen. Ezt is aláírom, mert látható. Sőt, már nem tudom, hanyadik alkalommal kerülök ki abból a körből, aki mondjuk Jászai Mari díjra, vagy József Attila díjra.
Jó, de hát azért mondjuk ne panaszkodj, hány díjad van, tudod,
nem,
meg sem tudod
számolni. Az embert nem a díjak határozzák meg nyilván. De nekem kétfajta visszajelzésem van, az egyik a közönség, a másik a szakma lenne, mert ugye a szakmának kéne odaadni ezeket a díjakat. Tehát nyilvánvalóan, ha az ember egy, és egyébként 5 vagy 6 éve nem kaptam díjat, tehát hogy én azért erre várok, miközben látom, hogy mi történik bizonyos kollégákkal. Szóval, hogy ez nyilván nincsen rendben, és ettől adódik az a kérdés, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél. De nekem hál' Istennek még semmit soha nem kellett tennem azért, hogy elnyerem valakinek a kegyét. Az pedig egy létező dolog, hogy én értékek mentén teszem az életemet. Tehát én nem mondom jobb vagy baloldalra azt, hogy ez jó vagy nem jó, hanem emberek által képviselt dolgokra tudom azt mondani, hogy jó vagy nem jó, vagy egy értékrendszerre tudom azt mondani, hogy jó vagy nem jó, de alapvetően azt mondani, hogy valami jobb vagy baloldal, ami ráadásul Magyarországon pont szöges ellentétben van azzal, ami Franciaországban annak idején, 1789 után az alkotmányjogi kodifikációban írtam annak idején a szakdolgozatom a jogi egyetemen, és ezért pontosan tudom, hogy mi hogy működött a jobb és baloldalon.
De hogy volt ott fordítva, hogy volt?
Az, hogy akik jobb oldalon ültek, vagy bocsánat, akik ma jobboldalinak vallják magukat, vagy Magyarországon jobb oldalnak kiáltjuk ki, számos olyan értékkel, vagy olyan fajta attribútummal bírnak, ami egyébként baloldali. Méghozzá nagyon sokszor szélső baloldali, és fordítva, vice versa. Tehát, hogy ezeket nem lehet, hát, ha körbenézel az, hogy a mai kormányzat például csomó központosított olyan fajta dolgot csinál, ami nem jellemző például alapvetően a jobb oldalra, tehát ez nem úgy működik. Tehát lehetne egy soron. Sőt, baloldali, magát baloldalinak nevező kormányzat, annak idején a sokat szírott Gyurcsány kormányzat ilyen volt, ők például számos olyan intézkedést hoztak, ami nem szociális alapú volt, hanem piaci alapú, ami még nem rájuk jellemző alapvetően. Tehát ilyeneket lehet, de hogy nekem se jobbra, se balra nem kell néznem ahhoz, hogy tudjam, hogy merre van a közönség egyenesen. Én nekem azt számít, hogy egy ember, ha oda jön, most jöttem ki egy bevásárlásból.
Ezt tetszik, ez a közönség egyenese.
De tényleg. Szóval, hogy most jöttem ki egy bevásárlásból, és oda jött egy nagyon kedves úriember, aki azt mondta, hogy hova kell menni holnap este? Melyik színház lesz az, ahol lesz ez a nagy koncert, meg könyve mutató? És elmondta neki, hogy hova, és mondja, hogy ő figyeli ezeket, és nagyon jó érzés azt látni, hogy elcsíphet verseket, vagy hogy megveheti a könyvem, és na, ha tudta volna, hogy találkozunk a közértbe, akkor hozta volna dedikálni. Ez sokkal nagyobb elismerés, mint az, hogy egyébként én igazodjak ide vagy oda. De egyébként magamtól megteszem az igazodást, hogyha valamiért kell. Például most a romániai elnökválasztás kapcsán kint voltunk, Juhász Annáék szerveztek egy jó nagy ilyen delegációt, egy irodalmi delegációt Tóth Krisztinával, Huzella Péterre, jobbnál jobb emberekkel mentünk ki, Szederkény Olgával, meg nagyon sok mindenkivel, és ott kérték, hogy az ottani magyar lakta, a székelyföldi magyar lakta települések vezetői, hogyha lehet, írjuk már alá azt a petíciót, amit ők szeretnének, hogy ne Simeont válasszák meg, ugye a szélső jobboldali jelöltet Romániában, akit ráadásul lehet tudni, hogy honnan nyomnak Oroszország felől, és a legbátrabb módon írja alá az ember, mert kiállok az erdélyi vagy székelyföldi magyarságért azért, hogy megmaradjon az a fajta magyar kultúra, amit ott még tudnak képviselni, és egészen máshogy, mint ahogy Magyarországon. Ebben például politizál az ember, meg közéleti dolgokat csinál, meg elmondom a magam véleményét versekben, és azt mindenki érti, vagy így, vagy úgy. De hogy nekem ez nem kell olyan fajta késztetés, hogy igazodjak egyik vagy másik oldalhoz.
Egyébként az hogy alakult ki, hogy igen, hogy te nem csak megírod, hanem el is mondod. Akár a sajátodat, akár tulajdonképpen bárki másét.
Hát arra vagy kíváncsi, hogy a versek hogyan találtak meg ilyen módon engem, tehát miért
azt
mondom
tudom,
el?
Azt tudom, hogy már gyerekkorodban beleőrült éppen tőkébe, tehát igen.
Van, ez
de
van.
Az, hogy nem alakult ki, hogy akkor te előadó művész is, meg műsorvezető, meg mit tudom én, mi a, nem tudom, micsoda.
Mindig kerestem, kerestem a szót, kerestem a hangot, nagyjából így. Tehát, hogy próbáltam olyan dolgokat csinálni, amiben én magam kiteljesedhetett. Tehát elsősorban az, amiben a saját örömömet meglelem, tehát tehát ugye azt mondja Nagy László a táncbeli táncszóban, amit a Bartók Néptánc Együttesnek írt, hogy oda menjünk, ahol kellünk, ahol nekünk öröm lennünk. Hol a csókok nem csimbókok, s nem hálóznak be a pókok. Aki minket meggyaláz, gyötörje meg azt a frászt. Jó habosra hajtsa meg, talonnak se tartsa meg. És én arra törekedtem egész életemben, hogy megtaláljam a formákat, amik nekem jók lehetnek, és amiket a közönség nagy része be tud fogadni. Ha valamit nem jól csinálok, tehát hogy a közönség nem érdekelni, a közönséget hidegen hagyná az, amit én csinálok, akkor nyilván azt magam kéne otthon a fürdőszobában egy zuhanyzás közben elénekelnem, vagy elmondanom. De amíg ez nem így történik, addig csak egy-két fanyalgó van, akik vagy ilyen, vagy olyan motivációból kiindulva, vagy a saját életük nyomorából kiindulva nem fogadják el azt, amit az ember csinál, mert van ilyen. akkor az ember azt mondja, hogy hát lelkük rajta, nem érdekel, törlöm, nem foglalkozom vele, másfelé tekintek. Nekem az előadó művészet, a versmondás az, az egy alapvetés volt, tehát amikor egyre inkább azt érzed, hogy egyrészt ezzel, ezzel tök jól lehetett kamaszkorban is mecsajozni. Tehát ha valakinek versben vallottál szerelmet, azért az, az viszonzásra
került. Tényleg, mint Cyrano?
Abszolút, persze. Ez tök jól működött. Tehát, hogy az lélektől lélekig tudott hatolni. Egyrészt másrészt...
Ezt most nem mondod komolyan, hogy felcsíptél egy csajt, mondjuk összeismerkedtél egy, mit tudom én, egy szórakozó helyen, és ott a szórakozó helyen vagy, ami már mielőtt elmentetek szerelmeskedni, lenyomtál neki egy verset.
Hát vagy egy idézetet, persze, vagy egy versszakot, vagy valamire. Amikor az embernek sok vers van a fejébe, és tudja, hogy az egyébként mire való, egyébként a költészet a legnagyobb fegyver szerintem, szóval hogy akkor abban a pillanatban tud mindenre reflektálni. Mennyi, a legjobb az, amikor versben tudsz beszélgetni valakivel.
Hát mennyi, hát a Cyranóban ezt csinálják.
Azért mondom.
Mennyi vers van a fejedbe, azt te tudod?
Hát 400-500 körül, nagyságrendileg.
Ez nem olyan, hogy csípőből, tehát hogyha mondjuk letennél egy listát, mint egy színművészeti felvételén,
és én az nem lenne ennyi, az a 200 körül lenne, szerintem.
És én azt mondanám, hogy na ezt, akkor
az
ön 200
körül lenne. Így van, az 200 körül lenne, a többit azt át kéne ismételni, mert az ember agya ugye úgy működik, hogy a polcról valamit leveszek, közben ott van egy luk, és más teszek a helyére, akkor az, amit levettem, az lehet, hogy éppen nincsen ott.
Tehát most azt mondom, hogy nosza egy rövid adit létszi, akkor az megy. Hát ne hosszút, mert elmegy a műsorig.
Jó, csak pont az, mert hogy ne. De akkor mondok egy olyan adit, és akkor ezt majd mondjak egy történetet, és ez általában mondjuk út lehet a közönség felé, amikor a közönséget nem úgy találja meg vers, mint ahogy mondjuk az iskolában tanulták memoriterként, vagy szételemezve, vagy egyfajta emberképet, vagy mondjuk inkább úgy, hogy lexikális képet kialakítva egy költőről. Mert Adiról mindenki tudja, mekkora Váltes szerepe volt, hogy dacolt a világgal, és hogy elképesztően büszke volt saját magára, mondjuk így finoman szólva. És nem bánt jól a nőkkel, miközben halmozta a nőket, mert tudjuk az elbocsátó szép üzenet tartalmát, de nem tudjuk azt, hogy például a már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő kezemmel őrizem, már vénő szememmel őrizem a szemedet kezetű vers, ez akkor íródott a vénülőként, amikor 39 éves volt Adi. 39, már régen nem élnék. És 41 éves korában már ő sem élt, miközben félt ugye a háborútól, de amikor ezt megírta, 39 éves volt. És közben jön egy olyan kép, amikor azt mondja, hogy hogyan lehet elbúcsúzni egy nőtől az áldásadása vonaton, amikor azt mondja, hogy a tengerben most hanyatlik a nap, most fut leggyorsabban a vonatunk, most jön a legtöbb nagy emlékezés, megáldalak. Áldjon meg az Isten minden jóságodért, sok hallgatásodért és gonoszságodért, sok rossz bántó szódért áldassál melegen, sok hidegségedért hevülj a szívemen. Úgyis vége most már, úgyis ezer bajom, oktalanság árán kész a ravatalom, hát én megáldalak. De amíg áldalak, csókolj, de ne nagyon, áldva, csöndben, békén, emlékkel és csókkal akarlak elhagyni, meleg után fagyni, egyedül érezni, egyedül meghalni. Áldjon meg az Isten. A tengerben most hanyatlik a nap, most fut leggyorsabban a vonatunk, most jön a legtöbb nagy emlékezés. Megáldalak. Szóval, hogy ez is Ady Endre. És ezt az emberek nem mindig tudják.
Szép. Meg olyan jó, fájdalmas. Egyébként, hát ez kell a vershez. Ez neked például honnan van? Volt remek énektanárom, mondta, hogy a szenvedés nélkül a mosolynak nincs aranyfedezete.
De igaza van.
Na most neked ez honnan van, ha közben egyfolytában jól élsz?
Hát az ember, hogy mondjam, az anyagi jólét, mint ahogy Friderikusz is mondja, az egy szabadságot ad. Tehát egy olyan fajta szabadságot, amikor nem függsz bizonyos dolgoktól anyagilag. De az anyagi helyzet az nem határozza meg a tehát a jólétet, igen, de a jól létet azt nem határozza meg azt, hogy én jó, hogyan érezzem magam a saját környezetemben, akár a mikrokörnyezetemben, akár a társadalomban, a hétköznapokban, az utcán.
És hogy
hát rosszul érzem magam, mert kifejezetten rosszul. Hát azért, mert látom az emberek a csarkodását, és ez egy borzalmas dolog. Tehát, hogy nem, tehát én magam ügyelek arra, hogy hogyan nyilvánulok meg, hogy ne legyen az, hogy megosszam, akár a saját közönségemet is, hogy ide vagy oda dobálják a labdát, pingpongoznak, és közben egymás fejéhez vágják az ütőt. Tehát egyszerűen nem normális dolog az, hogy Nyugat-Európában nem tudják az emberek azt se, hogy ki a belügyminiszter, és ez a normális. Nem azt kell tudnia, hanem azt, hogy mi történik a saját országában. Itt meg egyfolytában az megy, hogy mindenki, aki valami mellett leteszi a voksa, vagy csak egy érvet mond, azt már le akarják lőni. Tehát, hogy és emberek olyan dolgok miatt mennek egymásnak, ami őket egyrészt nem érinti, másrészt nem igaz, harmadrészt pedig fogalmuk sincs arról, hogy miért csinálják. Más emberekért, más eszméket, velük elhitetett eszméket, ami szerintem nem jó. Ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy milyen előadást láttak színházi előadást, már ha elmennek mondjuk este színházba, nagyon sokan mennek, mert ugye tudjuk, hogy ebben élen járunk azért, és a színházak többsége is ilyen, vannak azért, ahol vattázni kell, meg ahol üres székek vannak, meg egyebekben nem jó darabok. De közben ez lenne a jó, vagy elmenni egy cirkuszba hétvégén a gyerekkel, vagy egy koncert, egy hangversenyre, és erről beszélgetni, vagy hogy mi volt tegnap a moziba, és megnézni még egy filmet, és annak a pszichológiáját végig gondolni, felfedezni új dolgokat, leemelni a polcról egy könyvet, vagy csak belehallgatni egy verszenébe, beszélgetni emberül. Tehát leülni egy asztal mellé, és csak dumálni, és jól érezni magunkat egy pohár fröccs mellett. Ezek tökre hiányoznak az embereknek az életéből, és akkor, amikor én azért nagyon sok hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekhez járok, Kazincbarcikától Fonyódig, tehát a legkülönbözőbb helyekre. És azt látom, hogy némelyik azt se tudja, ki az a Radnóti Miklós, miközben már régen túl van volna a tananyagon, de ugye azt tudjuk, hogy a NAT-ból, a Nemzeti Alaptantervből kivették a kötelezők közül. Kiváló érzékel Radnóti Miklós. Radnóti nem kötelező. És furcsa ez a kötelező vagy kötelező ajánlott, de vannak dolgok, ami mellett nem lehet elmenni. Tehát az az ember, aki megírta a legszebb hazaszerető verset, a legszebbet, tehát a Nem tudhatom című verset, amit mindenkinek kívülről kéne tudnia, azért, hogy tudja, hogy mi a haza, és odána döngesse a mellét. Ez az ember akkor írta meg, amikor a saját hazája agyonlőtte őt. Tehát azelőtt, és a táborba folytatta, és úgy jelent meg a vers, hogy ő már nem élt, mert a saját hazája kinyírta. Az a hazája, amire azt mondta, hogy én nem tudom, hogy nekem szülőhazám itt elángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Őt gyilkolta meg ez az ország. És ezt nem tanítják a fiataloknak. Miközben a szélsőségesség, az emberi gyűlölet, a társadalmi csoportok, a különböző magatartás formák iránti gyűlölet meg erősödik. És ezt nagyon sokan erősítik, és tudatosan. Tehát egy ilyen ember kikerül például. De hogy látom azt is, hogy azok az emberek, akik 15-20 kilométerre nem tudnak kimozdulni a saját lakóhelyüktől, mert nem tudnak, mert nincs rá anyagi forrás, mert örülnek, hogy egyáltalán enni tudnak valahol, ha más nem, a menzán, szociális juttatásként, hogy ezek az emberek nem tudom, hogy jutnának el mondjuk színházba, vagy kezdenének-e vele valamit akkor, hogyha például, és erre vannak jó programok, azért például központi programok is, hogy oda el lehessen jutatni színházat az iskolába, tehát határtalan, az külföldre megy, a Déri Né programok, ide Lázár Ervin program, ezek zseniális programok, hogy oda eljusson, mert ott találkozik először, vagy lehet, hogy utoljára ilyen élménnyel, hogy valami megérintse, de akkor hogy várhatnám el, hogy egy versben fölfogja, hogy miről beszél az ember, aminek már ráadásul ugye a legtisztább, sokszor átvett másoktól idézett nyelve van, vagy felülemelkedett, gyönyörű ünnepi beszéd, amiről nem biztos, hogy tudják, hogy miről szól, pláne a kétértelmű. Szóval, hogy nagyon sok mindent várna az embertársadalom,
te sem lehet. De azért arra tetted az életed egy részét, hogy közvetítse a mű és az emberek között, nem? Tehát, hogy valahogy megértesz. Miközben óvatatlanul a versek egy jó része, mint ahogy más műalkotások is, hát előképzettséget igényelnek ahhoz, hogy élvezni lehessen.
Ez igaz, de hogyha az ember történeteket tud hozzá, és a verset jól adja át, akkor ez mondjuk működik a közönség részéről. Én meg ezt tanultam. Tehát azért nekem ott volt, hogy a Színház és Művészeti Egyetemen én végeztem drámapedagógiát, külön a Magyar Versmondók Egyesületével közös képzésen végeztem.
Aminek elnöke is vagy.
Aminek most elnöke is vagyok, már jó néhány
éve. Ezt nem is mondtam a konfba.
De ott is küzdünk. Tehát ott van egy Latinovics emlékmű alapítvány, annak én vagyok a kuratórium elnöke, és ezt most nem azért mondom, hogy még a titulusokat halmozzuk, hanem azért, mert a két szervezet együtt csinálja például a Bújtor István Filmfesztivált, meg együtt csinálja a Latinovics találkozót. Az utóbbi az 30 éves, és az ország egyik legrangosabb versenye, ahol a középiskolások, felnőttebb, szépkorúak jönnek el azért, hogy a fiatalok közül a Latinovics diplomát, a felnőttek közül pedig a Latinovics díjat el tudják vinni. Ez egy nagyon rangos verseny, Balatonszemesen zajlik, ahol Latinovics Zoltán el van temetve, ahol Bújtor Istvánnak a végső nyughelye van, meg az ő anyukájuk is, a Gundelnek, a Gundel Katalinnak a sírhelye, és azzal küzdünk, hogy meg lehessen tartani, mert egyrészt nem támogatja senki, az önkormányzat se. Tehát a Balatonszemesi önkormányzat testületének egyöntetű, egyhangú döntés értelmében napokban kapta meg a határozatot, nem tudják támogatni a találkozót. Tehát nem fontos ilyen értelemben, hogy és akkor az ember mit tud csinálni? Elviszem Orfűre majd a Versparkba, Latinovics sírhelye mellől a rendezvényt jövőre, mert ott nem függök senkitől, hogy meg tudjuk valósítani, mert ott ingyen tudom biztosítani a szállást a megérkező embereknek, akik Erdélytől Vajdaságig, a Soprontól Nyíregyházáig mindenhonnan jön. Hogy valahogy tudjuk együtt ünnepelni a magyar verset, meg azt a fajta iskolai irányzatot, amit Latinovics képviselt, ami átütő és áttörő volt a maga korában. Szóval, hogy ilyenekkel kell küzdeni, miközben persze a Magyar Versmondók Egyesületével nap mint nap viszünk versszínházi előadásokat, verszenei koncerteket, próbáljuk összehozni az éppen aktuális életművekből, most ugye idén Nagy Lászlóban, mert ő 100 éves, vagy József Attila, aki 120 éves, az aktuális versenyeket, a legnagyobb, a Regősök Húrján, az 4000 általános iskolást fog össze, akik először, ugye nagyon fontos, hogy mikor ér az az impulzus, amikor a költészettel először találkozom, az meghatározó. Szabó Éva mondta, hogy nem csak nekünk kell megtalálni
Szabó
a verset.
Szabó Éva remek rádióriporter volt,
bizonyán.
És főleg gyerekműsorokat készített. A Nyitni
Kék, vagy az Ami a szívedet nyomja, zseniális műsorok voltak, és ő mondta azt, hogy nem csak a vers, nem csak, hogy mi nekünk kell megtalálni a verset, de a versnek is meg kell, hogy találjon bennünket, mint egy igazi párkapcsolat, úgy kell, hogy rezonáljon egymásra a két ember, vagy a mű és én. És hogyha ez jól találja meg a gyerekeket, és ebben nagyon sok pedagógus tud partner lenni, akkor az esetben nyílt egyenes pálya az, hogy kiművelt emberfők sokaságát vigyük előre, akiknek magas az érzelmi intelligenciája, akiket nem lehet átverni, akiket ha megütnek, akkor nem ütnek azonnal vissza, hanem érvelnek, beszélgetnek, konklúziókat, következtetéseket vonnak le. Tehát magyarul egyfajta társadalmi kép rajzolódik ki, és akkor azt mondom, hogy ha sok ilyen gyerek van, már pedig sok ilyen, akkor nincs minden veszve, mert bennük van a jövő reménysége.
Miközben azért hát az iskolákból, hát te ugyanúgy látod, mint sokan, hogy a művészeti oktatás az úgy szorul egyre vissza-vissza. A művészettörténet épp úgy, mint az énekzene. Meg hát valljuk be, ez a szintén visszatérő poroszutas képzés, hogy egyféle tankönyv mindenkinek, mindenkire ugyanazt a tananyagot ráhúzni, ami így senkire se jó. Ez nagyon nem kedvez a művészetek élvezetének és tanulásának.
Hát meg az egyéni kibontakozásnak sem. Ugye a művészetnek, hogy Karinthy Frigyes írta a Nihil című verset 1911-ben, ez volt az első olyan vers, ami szabad vers formájú volt, ez a német költészetből érkezett ez a forma, tehát onnan kezdett el beszivárogni a magyar irodalomba, és akkor az Osváth Ernőnek címezte, aki nem akart ezt lehozni, tehát nem akarták elismerni ezt a fajta műfajt, amit Karinthy aztán zseniálisan művelt, és azt mondja ebben a versben, hogy művészet az, amit az ember gondol, és ha nem gondol semmit, az is művészet, és ha csak érez valamit, az is művészet, és ha neked nem, hát nekem. És ha neked ez nem képez művészetet, kedves Ernő, mondta Osváth Ernőnek, tudod mit? Akkor nem képez művészetet. De ha ez nem képez művészetet, akkor nem is kell a művészet, mert az a fontos, hogy figyeljenek az emberek, és hogy jól érezzék magukat. Na ez a lényeg ebbe az egészbe. Tehát a művészetnek ki kell bontakoztatnia az egyéniséget. Mindenkinek más és más fog tetszeni. És ezzel nincsen semmi baj, nem lehet ízlésrendőrséget képezni.
De mi van, ha pont ez ellen megy az iskola? Mert hogy ilyen kockafejűeket akar képezni.
Az iskola nem tud ellene menni. Lehet olyan fajta központi akarat, ami egy irányba próbál terelni. Tehát lehet a tankönyvpiac olyan központosított, hogy megmondják, hogy miből kell és mit tanítani, vagy tanulni. De az én édesanyám is pedagógus volt, méghozzá egy előző rendszerben, az úgynevezett átkosban. És ő azt tanított, amit akart. Tehát nem, tehát ezt mondom, pedagógus meg iskola függő tud lenni.
De én ezt most is kérdezem pedagógusoktól. Igen, volt az a doma, hogy becsukom magam mögött az ajtót, és azt mondok, amit izé. Tehát én történelem tanárom is elmesélte úgy, ahogy van 56-ot az átkosban, de azt mondta, hogy ezt véletlenül sem mondjátok el az érettségét. De hogy most pont az az érv, hogy ugye az érettségi is ilyen értelemben szigorodott, tehát neki muszáj azt megtanítani, amit az érettségén elvárnak, különben kitol a gyerekkel. Tehát muszáj a kockafejűséget tanítania, és mondjuk Radnótit nem.
Értem, ez a helyzeten nyilván nehéz kezdeni valamit, mert ez egy globális probléma. Tehát ha mindenhol így működik, az egy globális probléma, és ma már ugye tudjuk, hogy alapítványi iskolák viszonylag ritkán vannak, van az egyház és van a tankerületi, de még továbbra is azt mondom, hogy tehát még tankerületi szinten is, amit sokan elátkoznak, hogy miért vannak tankerületek, de én meg nem feltétlen mondom azt, hogy egyáltalán nem jó, vagy ez, mert hogy vannak olyan tankerületek, és így konkrétan tudom mondani, egy kisvárdai tankerületet, tudom mondani a 60-i tankerületet, a Kazincbarcikait, vagy a Mezőkövesdi tankerületet, amik például rendkívül jók, vagy a Siófoki tankerület, ahol olyan a vezetés, hogy nagy szabadságot adnak egyébként az iskolai igazgatóknak azért, hogy különböző módszereket próbáljanak megvalósítani, ahol vannak kis csoportos munkák. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy félrevezetés, hogyha valaki azt mondja, hogy a központból azt mondják, hogy ez legyen, és egyébként az nem elfogadott, mert a gyakorlatban meg nem, én nem ezt látom, nem így működik. És vannak nagyon jó tankerek, és vannak kevésbé jók. Tehát vannak olyan tankerületek valóban, akik semmi más nem néznek, ahol csak és kizárólag azt, hogy milyen ukáz, vagy milyen utasítás érkezik, vagy milyen direktíva valahonnan, amit végre kell hajtsanak. Az nyilván nem jó. De ettől még mindig egyéne válogatja. Tehát ez olyan, mint a művészképzésről beszélünk, tehát milyen művészek kerülnek ki majd az ország színpadára, vagy az ország különböző helyeire, vagy a festővászorra, kik alkotnak. Ott se lehet azt mondani, hogy csak ilyen és olyan. Ott is lesznek jobbak, lesznek kevésbé jobbak, lesznek minőségibbek, és kevésbé minőségibbek, kevésbé jó minőségűek, de közben ez nyilván egyéni kibontakozás, vagy egyéni akarat kérdése is, meg erősség kérdése, ki mit szeretne megvalósítani.
Ebből a sok mindenből, amit te csinálsz, mi jöhet, tehát mi állhat össze, ezt akarod élete végéig, hogy kismillió dolgot, vagy azt mondod, hogy fú, most már kéne írni egy olyan nagy regényt, hogy az szétveti a házat és mindent. Szóval, hogy ezzel hogy vagy te?
Egy német irodalmár mondta azt, hogy elég egy jó verset megírni, vagy egy jó művet megalkotni, és azt akkor nem törli ki senki.
Neked ez már megvan?
Hát azt majd eldönti az utókor. Meg eldöntheti mondjuk az irodalom történet, hogy a kanonizálás ebben nagyon-nagyon fontos, tehát a ma még hébe-hóba létező irodalmi lapok, amik közül egyébként nagyon színvonalas lapok vannak, ki mit fogad be?
És nálam... neked is van egy rakat online.
Hát van egy, így van.
Dolog. Az van a Facebook oldal tetején, ilyet én még nem láttam, mert influencer van, meg hivatásos tartalom szolgált, de te nálad az vagy online személyiség.
Tényleg? Ezt
ez
nem is
van.
Néztem.
Ezt
nem én állítottam
de
be. Akkor ezt majd látod, megnézem. Hát pedig nem, mert én húsvér ember vagyok, de nem egy online személyiség, de ezek szerint valahogy kategorizál a Facebook.
Mert ilyen tévés személyiség ilyen volt, ezt is kevéssé használja, de ezt még nem láttam, hogy online személyiség.
De ezt még én sem, úgyhogy ja, ez tök jó, mert ezt majd megnézem. Ezt én nem tudtam. Nem, egyébként ez egy érdekes kérdés, mert az, hogy ez fenn... Szerintem vannak olyan versek, Zalán Tibor azt mondta, hogy nagyon érdekes volt, a Test és Tudat című kötetemről ő írt recenziót, és az be is került a könyvbe, meg Wigman Alfréd, ők ketten. De a Tibor azt írta meg, hogy abban unikális például az én költészetem, hogy és nem a hasonlítgatása fontos, hanem az, hogy mi maradt ki a kettő között, hogy a Radnóti után az első első olyan Radnóti-szerű finomsággal megalkotott költészet, amiben a házastársi újra szerelem, tehát a másodjára fellobbanó láng is olyan módon van megalkotva, hogy az ember őszinte érzésekbe és valódi újszerű költészeti elemekkel
találkozik. Sőt, talán azt is írta rólad, hogy visszahozod a családi költészetet.
Igen.
De nem ilyen idealizált formában.
Hogy így van, hogy a hétköznapi zsörtölődésektől sem óckodok, és ez tényleg így van. Én ennek örülök, mert én ezt szeretem. Tehát, hogy ha valami hétköznapi tud lenni, mint ahogy a költőkről se azt kell tudni, hogy mikor születtek, meg mikor haltak meg, hanem a kettő között mi történt. Hogy hogyan éltek úgy, mint emberek. Ebben rengeteg anekdota van, amit az emberek nem ismernek, és azért nincs ott mellettük.
Na, szóval mi kerekedhet ki mindebből, amit csinálsz?
Ezt nem tudom. Tehát ezt nem tudom. Én azt tudom, hogy abban bízok, hogy Vitai mondta azt, és ebben nagyon igaza van, hogy illúzió azt gondolni, hogy azok a beszélgetések, amiket végrehajtunk, azok örök dolgok tudnak lenni. Tehát, hogy mindig én ugye megértem azt, hogy a dolgok változnak, a vers örök, az élet őszinte szóért könyörög, és tényleg azt gondolom, hogy beszélgetések elszállnak.
Igen. Beszélgetést, amikben már könyv is van.
Így van, és amiből most jelent meg a Hét lennél velem című könyv. Egyébként ez a könyv, például a Cipő, aki most ugye 60 éves lenne, és a Ha itt lennél velem című sláger az ő szerzeménye, amit mindenki hirtelen azonnal tud folytatni, hogy fog a két kezem, és így tovább, hogy ez meg azért nagyon fontos, és egy pillanatra visszatérek a válasz erejéig arra, hogy vannak emberek, akiket ma idealizálunk azért, mert valódi idolok, ilyen Halász Judit, Horváth Csárli, Frenreisz Károly például, mind a hárman teljesen más világot képviselnek, de totálisan mást. És mind a háromnak van egy vers, József Attila Mama című vers, ami az ő életükben nagyon jellemző volt, de mindegyiknek más a sztoria. Halász Juditnak azért, mert a bunkerből, amikor a háborúban kijöttek, azt se tudták, hogy áll-e még a ház, nagymamájuk háza, ahova a padlásra talán fölmehet a mama, és hogy hogyan hitették el velük, ami ugye ismerős sztori sokaktól, hogy van mit enni, és mindent a gyereknek adtak, ők meg nem ettek semmit, de közben, ha minden nap is szalonna meg kenyér volt, azzal is jól tudott lakni, és ebből kibontakozik, hogy miért fontos a Mama című vers neki, amiből az ő gyermekverses, gyermekdalos előadó művészete kibontakozott. De ott van Frenreisz, aki egy évig hordozta magában titokban, hogy Bújtor István meghalt, és az anyjának, aki ugye tovább érte, 100 éves korában halt meg, hogy nem merte elmondani, nehogy megszakadjon a szívem, miután a Latinovics se élt már, és ezt hozzam a Mama című vers. És ott van egy... Hát ott van egy Horváth Csárli, aki meg a lelki tisztaságot, hogy ma nem talál olyan anyát a környezetében, aki azt a fajta hitvallást, vagy azt a fajta gyerekszeretetet úgy művelné, mint ahogy ő bánt, az ő anyukája bánt vele, és mind a három embernek a sztoria más, és ott van egy József Attila Mama című verse. Na ezért fontos, hogy a Hit lennél velem, igen, és a költészet, és ezek a történetek, ezek itt vannak. Ezek például maradandó történetek. De ha csak leülünk beszélgetni valakivel, és már rengeteg olyan podcast van, amire azt mondja az ember, hogy te jó Isten, megint ugyanazt mondják el, hogy azok meg elévülnek, de a vers nem évül el. Tehát amit én elmondok, és a YouTube csatornám a vers mindegykinek címmel ott van, vagy ilyen csatornán, az bárki előveszi és meghallgatja, az 20 év múlva is elő tudja venni, és képzeld el, hogy rengeteg fiatal jön oda, hogy hallgatják. Tehát, hogy én ott vagyok, és ezeket viszik magukkal, mint hogy az általam megírt versek is, valószínűleg nem 5 vagy nem 10 évre íródnak, és remélem, hogy egy következő nemzedéknek is visszaköszönnek, legalább úgy, mint mondjuk Adinak, akár a folyóira publikál, vagy az akkori versei, vagy akár a Thomas Mann üdvözlése, hogy fehérek közt az európait megtaláljuk, mint a József Attila megírta.
Köszönöm, hogy itt voltál velem, és a hallgatókkal, nézőkkel. Luther Imre volt a művészbe járó vendége, adunk egy szignált, és jön a kritikai rovatom.
Művészbe járó Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Először Pécsi Ildikóról, aki hát 85 éves lenne, és hát tulajdonképpen hát nagyon hamar beindult a pályája. Hát ugye sokan emlékeznek még az Aranyember című filmre, ugye Gertler Viktor rendezte, amivel hát egyszerűen 22 éves volt, amikor forgatták, és hát berobbant a köztudatba. Ugye hát Noémit játszotta egy ilyen, hát elvileg egy ilyen, én belenéztem, sőt nem is olyan régen újra néztem az egészen, fönn van a neten egészet, és hát szóval, hogy nem véletlen, hogy ő szexszimbólum volt. Tehát ebben tulajdonképpen egy szűzies, naív kislány kellett játszania. kislányt, hát egy ilyen felnövő nőt, tehát eljátszott a kislányból nővé váló embert, és éppen ettől nem volt sematikus, tehát nem a szokásos ilyen naivát játszotta a kisé bamba tekintettel, hanem azért már naivaként is rafináltabb volt, tehát van például egy olyan jelenet, ahol hát azért úgy ügyesen lecsúsztatja az egyik válláról a ruha pántját, és akkor kivillan a meglehetősen szexis vonzó válla, meg mondjuk fekszik így virágok között, és akkor úgy elterül, hogy fú, hát közben meg a férfiak izzadhatnak. Miközben mondom, hát egy tulajdonképpen egy szűzies nőt játszott. Ő ugye azt mondta, nekem is mondta ezt, hogy ő tulajdonképpen fiatal korában nem volt tisztában azzal, hogy mennyire szép. Na most én ezt azért nem hiszem, mert neki a színpadon is, meg filmen is, hát használnia kellett a szépségét, ugye hát a színésznek a munkaeszköze a teste, és hát azt bizony neki abszolút tudatosan, vagy ösztönösen, de mindenképpen használnia kellett, és hát a neten szintén van egyébként egy olyan fotó, ahol hát azért, hogy mondjam, szóval úgy néz bele a kamerába, hogy hát azért úgy a lábáit előcsúsztatja, hogy azért is olyan meglehetősen vonzóak legyenek, csábos a tekintete. Szóval na, tehát ő ezt abszolút tudta használni. Nem nagyon tudott egyébként megmelegedni sehol, tehát hol itt játszott, hol ott, tehát Pécsen ugyanúgy, mint a Vígben, vagy Kecskeméten, vagy éppen a Radnótiban, vagy a József Attila színházban. Meglehetősen jó színésznő volt, hát aztán rendezni is kezdett, de az nekem nem mindig tetszett. Azt gondolom, hogy ő inkább játékmesterként volt rendező, tehát nem volt egy nagy, hú, de egyéni karakteres koncepciója, hanem hát úgy tulajdonképpen ismerve a színpadi szabályokat, ő úgy elirányította a kollégáit, és ebből van, hogy egy abszolút épkézláb produkció kerekedett ki, mondjuk a furcsa pár, de volt olyan bizony, meg kell, hogy mondjam, a Szentendrei Teátrumban például a Kisfaludi Károlynak a Kérőkje, ami hát egyszer nem lehet a vígjáték, de nem lehetett rajta nevetni, és hát bizony meglógtam róla. Fontos volt neki a társadalmi szerepvállalása, tehát ő próbálta segíteni az alul maradtakat, meg az idős kollégákat, meg próbált minden ilyesmiben részt venni, azt hiszem, hogy jó nagy lelke volt. Hát amikor már ő nem nagyon lépett föl, és már idősebb volt, akkor tulajdonképpen az egy olyan csúnya dolog volt, hogy ő egy bulvárhőssé vált attól, hogy ugye hát a menyével ők összevesztek, aki ugye már hát értve már nem volt a menye, mert ugye elvált a fiától, hogy akkor kinek milyen lesz, és ez egy ilyen nyilvánosan zajló perpatvar pereskedés volt. Aztán hát ugye már úgy alakult a dolog, ugye a férje, sokan tudják, hogy hát ugye Szűcs Lajos a kiváló labdarúgó volt, tehát őt sokáig kellett betegeskedésében támogatni, és aztán tulajdonképpen fordult a kocka, és akkor már a férje támogatta a betegeskedő Ildikót, aztán mégis Lajos ment el hamarabb, és hát fél évben se telt, hogy Ildikó utána ment, azt hiszem, hogy egy nagyon nagy szerelem volt. No, akkor Miklóssy György, aki 100 éves lenne, és én nagyon-nagyon remélem, hogy még azért sokan emlékeznek rá, ő az igazi epizódista színész volt, aki játszott ugyan korábban főszerepeket is, de ő maga mondta el nekem egy interjúban, hogy ezekben általában nem is volt jó. Tehát, hogy ő a kis szerepeknek volt a mestere, és ráadásul, ahogy ő fogalmazott, ő a tehetségtelen embereket tudta igazán tehetségesen játszani, és hát ezekből egyszerűen volt egy arzenája, és a Kisujjában volt a színház, ugye ez a tipikus, aki, tehát olyan volt, mint ilyen egy artista dinasztia tagja, tehát képzeljék el, hogy a nagypapájának volt 6 gyermeke, és mind a 6 színész lett. Tehát ő is belenőtt, ugyan, és hát a szülei, papa, mama szintén színészek voltak, nagyon megrémültek attól, amikor György is azzá akart válni, és gyorsan bepaterolták valami egészen más iskolába, de hát aztán nem hagyta magát, és hát ugye volt 25 évig a Víg Színházban, aztán nem tudom, hogy ott mi történt, de végül aztán hát ugye Bálint András ajánlott neki szerződést a Radnóti Színházban, és hát élete végéig ott játszott, és hát döbbenetesen karizmatikus tudott lenni pár mondattal is, de nem erőszakosan, tehát nem úgy, mint hogy látjuk időnként fiatalon, hogy van 2 mondata, de akkor cigánykereket bármit próbál hányni, hogy azért észrevétesse magát. Nem. Tehát a Miklósi az akár meg tudott állni, és tudott úgy nézni, vagy akár picit megmozdítani a kezét. Például Gyenge Árpád volt ilyen, hogy hát nagyon is emlékezetessé vált, amit csinált, és mondom, remélem, még sokan emlékeznek Miklósi Györgyre. No, hát akkor egy musical produkcióról, Béres Attila rendezte a Sweet Charity-t, aki egyébként Szombathelyen egyszer már megcsinálta, és hát tudják, hogy a Miskolci Színház igazgatója, és nagyon otthon van ezekben a zenés produkciókban. Általában nagyon izgalmas plusz dolgokat is beléjük visz, miközben rendszerint, tehát abszolút vér profin megrendezi, és most Szolnokon csinálta ezt a Sweet Charity, tehát vendég rendezésben. És hát nagyon erőteljesen indult az előadás. Én itt Budapesten láttam a RAM Kolosseumban, és hát szóval, hogy mondjam, hát elmondom, hogy indult. Eléggé merészen. Szóval bejön a Charity-t alakító, ugye ez a Charity tulajdonképpen egy ilyen, hát furcsa, de azt kell mondjam, hogy olyan, mint egy szűzkurva, tehát, hogy ilyen kisé naív, ilyen tágra nyílt szemű valaki, aki hát miközben eladja a testét, de hát azért egy meglehetősen jóra való valaki, aki hát nagyon keresi persze Naná, hogy a boldogságot. Tehát bejön Bíró Panna Dominika megszemélyesítésében a nézőtér felől. És úgy rácsodálkozik, hogy jé, itt emberek vannak, meg mi ez a hely, meg néz a zenekarba, megkérdezi, hogy mi van itten, koncert lesz? És aztán fölmegy a színpadra, és hát tulajdonképpen a világ legtermészetesebb mondja, leveszi a melltartóját, kidobja az egyik férfi nézőnek, majd utána bizony a bugyját is leszedi, és azt meg az egyik férfi kezébe nyomja, szintén egy nézőjének, és hát ott is hagyja egy időre, és közben hát szövegel szájjal, felvágott nyelvűen, pimasz szemtelen, szóval nagyon merészen indul az előadás, aztán egy kicsit, hogy mondjam, olyan, lesz belőle egy olyan szokványos, jó musical előadás, de nem lesznek benne azok a hú de pluszok, amiket hát Bérestől megszoktunk. Ugye ez a musical, hát azt sokan ismerik a Fellininek a Kabiria éjszakái című filmjét, tehát annak alapján íródott, és hát ugye Neil Simon, aki hát egy ilyen bulvárdarab szerző, az azért hát jól elkönnyítette természetesen a szöveget, és akkor került hozzá egy ilyen, a szokványos musicaleknél azért egy kicsit karcosabb zene is, és hát a dalszövegeket ezúttal Varró Dániel írta, fordította, stb. A szöveget Vörös Robert, dramaturg. Na, és az egészből tulajdonképpen azért lesz egy meglehetősen jó előadás, egy jó társulati összteljesítménnyel, Molnár Nikolett, Kertész Marcella, Csekelilla, Csenge és Pertics Villő játsszák a lokál táncos nő kötőjelkéjű hölgyeket, és hát ez is egy ilyen felvágott nyelvű csapat, inkább olyan jó havernőknek tűnnek, akik cseverésznek egymással, akik sok tekintetben össze tartanak, miközben be is szólnak a másiknak. Horváth Illés rendezte Nyíregyházán egyébként ezt a darabot, és ott ezek a kéhőj táncos nők azért vadabbak voltak, lepukkantak, mint hát ugye hát Fellinire is nyilvánvaló, hogy lepusztultabb arcokat látunk. Itt inkább szórakoztatóak. Hát egyébként érdekes, hogy ugye az operettben annak idején meg Alföldi rendezte ezt a produkciót Simén Falvi Klárával a címszerepbe, és Szabó P. Szilveszter volt az a filmsztár, akivel hát, hogy mondjam, egy éjszakára összetalálkozik ez a Sweet Charity, illetve hát ez a Charity, aki hát benne látja a Boldogság kék madarát, most Barabás Boton játsza, ugye a Szolnoki Színház igazgatója, ilyen fesférfiként csupa fehérben, hogy jön ér, szinte eljött érte a Hófehér Herceg, de hát aztán ez ugye nem jön össze, és akkor jön egy hétköznapi figura, Oszkár Dósa Mátyás játsza, aki úgy tűnik, hogy ebből házasság lesz, és minden rendben lesz, de hát szintén ez az úgymond idézőjelben kékmadár is, hát tovaröppen. Muszáj még a Mitem két előadásáról gyorsan beszélnem, tehát ennyit a Szolnoki Sweet Charity-ről. Volt egy tulajdonképpen albán produkció némi olasz beütéssel, a Látogatás címmel, ami hát Wells regénye nyomán készült, és hát tulajdonképpen arról szól, hogy egy angyal leszállt a földre, és hát néz körül, akár mint Sweet Charity körülnéz a színházban, és egy nagyon jó indulatú valaki, de elkezdi kiközösíteni, elkezdenek ellene pletykálni, aztán testileg is, aztán megverik, aztán minden. Tehát, hogy jön egy idegen, és nem fogadják be, és egyszerűen a végére, hát tulajdonképpen lényegében teljesen kiebrudalják, megsemmisítik. És a másik produkció pedig egy kínai produkció, ami hát nagyon, nagyon érdekes volt, de ez a tradicionális kínai színház, amiben elképesztő énekelnek egy páran, néhányan meg hát ilyen hihetetlen akrobatikus mozgásokkal, és hát természetesen egészen gyönyörű jelmezek, tehát ez is volt a Madács Nemzetközi Színházi Találkozón a Nemzetiben, meglehetősen erőteljes produkció. Hát ennyi fért a művészbejáróba. Én Bóta Gábor voltam, a hangpultnál Túri Lajos Lui ült, a kamerákat Laj Viktória kezelte, viszont hallásra, viszont látásra. ne feledjék, hogy már az 5 órás hírek után kezdődik mindig a művészbejáró, az ismétlik este 11-től változatlan, és a látható verzió pedig hétfőn 3-kor kerül ki a YouTube-ra, a viszont hallásra, látásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.